február 16-ot mondtál volna?
Nem tudom.
Nekem se tűnt föl. Nagyon másra koncentráltam.
Április 16 van. Akármit mondtam. Ne higgyétek el.
Kezeljük mindig fenntartással, amit Balázs mond.
Igen,
Délelőtt
10 óra előtt bármit mondok, kezeljük fenntartással. Na, viszont sajnos a következő témánkhoz kevésbé lesz ennyire vidám. Katona Csaba történész segítségével emlékezünk a Magyarországi Áldozatok Emléknapjára, a Holokausz napjára, az április 16-a, és Csaba itt van a telefonon, a túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Na, 2001 óta minden évben ez a nap a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. Hát nem is tudom, honnan kezdjük, mert ugye ez nem egy naphoz köthető, ez a borzalom.
Nem, valóban ez az egy nap, ez igazából jelképezi mindazt a folyamatot, ami elvezette a holokauszhoz. Ugye itt arról van szó, hogy 1844. április 28-án lépett hatályba az a rendelet, amely a idézem a zsidók lakásával és lakóhelyének kijelölésével kapcsolatos egyéb kérdések szabályozásával szólt, magyarán fogalmazva a gettósításról, ami azt jelentette, hogy tényleg egészségi állapotra, nemre, korra, mindenre való tekintet nélkül a kisebb települések zsidóságát gettókba gyűjtötték, illetve a nagyvárosi és a budapesti zsidókat pedig elkövető gettóba zsúfolták össze, de már hamarabb megkezdődött ez a folyamat, mint a rendelet életbe lépett volna. Nevezetesen 1944. április 16-án vette kezdetét, az első gettókat egy visszacsatolt területen és annak a környékén hozták létre, tehát Beregszász, Felsővisó, Úszk, Kassa, Kisvárda, Máramarosziget, Mátészalka, Munkás, Nagyszőlős, Nyíregyháza, Sátorlóhely, Técső, Ungvár, és néhány hét alatt végre is hajtották ezt a rendeletet nagyon önembertelen módon, és ezt a dátumot választották ki 2001-be, hogy legyen a holokausznak az emléknapja. De természetesen úgy, ahogy ti is mondtátok, ez nem egy naphoz köthető, és sajnos, ahogy az közismert a történelemből, nem is ért véget ez a borzalom ezzel a nappal. Ja, sokszor
ez a nap, ez mihez köthető? Itt a deportálások indultak ekkor?
A gettók létrehozása.
Gettók létrehozása. Gettók
létrehozása, így van. Tehát amikor arról hoznak rendeletet, és már rendeletet megelőzően először történik meg az, hogy gyakorlatilag fizikailag elkülönítik a zsidóknak tekintett embereket. Tehát gondoljuk végig, hogy ez mit jelent így, tehát ennek a borzalmába. Gyakorlatilag arról van szó, hogy fizikailag elkülönítik őket, mindenki vihetett magával, idézőjelben vihetett 14 napi élelmet és 50 kg csomagot, de gyakorlatilag a hajnali órákban összegyűjtötték a lakosságot, és onnantól kezdve egy gyártelepre vagy egyéb helyre szállítottak.
Ez bármennyit foglalkozunk, bármennyit beszélünk, ez egészen felfoghatatlan az, hogy egyáltalán ilyen kitalálnak döntéshozók, tehát ilyen döntés születik, és ennek a megélése is áldozatként. Tehát egészen döbbenetes.
És hála Istennek, hogy számunkra felfoghatatlan. Tehát remélem, hogy már annyira távol került, hogy soha többet még csak hasonló gondolat se fogalmazódik meg. De ugye ez tényleg egy hosszú folyamat. Ne felejtsük el, a 19. század polgári állama egyebek mellett a polgári liberális osztrák-magyar monarchia arról szólt, hogy egyenjogúak vagyunk. Tehát 1867-ben jön létre a monarchia, még abban az évben ennek a valóban a polgári liberális felfogásnak megfelelően a hazai zsidóság teljes egyenjogúsítása lezajlik. 1895-ben a zsidó felekezet bevett felekezet a többi vallással egyenrangú. És egy nagyon erős antiszemita hullám érkezik aztán az első világháborút követően. Ugye ezek a nagyon szép, idézőjelben nagyon szép városi legendák, hogy a zsidóság nemzetközi összeértésének köszönhetően történt Trianon, stb. Nem szorulunk fel ezeket a marhaságokat. Lényeg az, hogy ennek nyomán ugye nagyon hamar megszületik a újonnan létrejött király nélküli királyságban a numerus clausus törvénye, ugye 1920. szeptember 21-én vagyunk, és ennek a lényege, hogy az országban a népfajok és nemzetiségek nem tanulhatnak nagyobb arányban az egyetemeken, mint amekkora a részarányuk az összlakosságon belül. Na most ez nem nyíltan de facto, de jure kimondottan a zsidóságot sújtotta, de facto azonban elsődlegesen őket, és hát a végrehajtási utasításban benne is van, hogy mind az izraelita, mind a zsidó kifejezés, illetve teljesen egyértelműen tették, hogy izraelitek nem felekezetnek, hanem nemzetiségnek kell tekinteni. Uh-huh. Ezek után nehéz volna azt mondani, hogy ez nem célzottan a zsidóság ellen irányult elsődlegesen, és ugye maga az, hogy nemzetiségnek tekintem, az már magában hordozta azt, hogy később faji alapon közelítsen meg ezt a dolgot, csak ezt még akkor nem tudhattuk. Uh-huh. És hát a második világháború közben, mint az közismert, szóra jöttek létre ugye a zsidó törvények, ugye 1938-ban volt az első a társadalom és gazdaság élet egyensúlyának hatékonyabb biztosításáról, ez ugye bizonyos szakmákban szabályozta mérnök, orvosi kamara, üzlet, stb., hogy 20%-nál több nem lehet izraelita vallású, hangsúlyozom vallású. Uh-huh. A 39-ben jött a második zsidó törvény, nézzük meg, hogy egyre gyorsabban történnek ezek a jogkorlátozó intézkedések, és itt már zsidónak minősített mindenkit, akinek legalább az egyik szülője vagy két nagyszülője izraelita vallású volt, és gyakorlatilag eltűntják őket az értelmiségi pályán való működéstől. Tehát ez már, akárhogy nézzük, faji alapon közelíti meg a dolgot. És aztán majd következik ugye a harmadik zsidó törvény 1941-ben, ez már a házassági jogot módosítja, fajvédelmi rendelkezéssel úgymond, és megtiltja a zsidók és nemzsidók közti házasságot, amit fajgyalázásnak minősít, de még a nemi kapcsolatot is. És akkor próbáljuk meg ezt normális emberi lélekkel végig gondolni.
Hát ez nem megy.
Nem megy. Pontosan nem megy. És feltenni azt a kérdést, hogy hogyan történhetett meg ezek után a gettósítás, a deportálás, a holokauszt, a munkatáborok, hát akkor ilyen előkészítések után, amit persze mi már látunk így utólag, azt kell mondanom sajnos, hogy ide vezetett az út. Ugye 1941. augusztus végén Ukrajnában Kamenyesz-Podolszki mellett 20-23 ezer deportált zsidót végeznek ki. Ugye ezeknek körülbelül a fele Magyarországról kitoloncolt, pontalannak minősített zsidó volt, és aztán majd jönnek a további rendelkezések. Már 40. március 19-én bekövetkezik ugye a német megszállás Magyarországon, a korábbi berlini nagykövet Sztójai Döme által vezetett kormány pedig sorra hozza az adminisztrációs intézkedéseket, a mind zsidó ellenes jogszabályok, gépjárművek beszolgáltatása, a zsidóháztartásban alkalmazott nem zsidók alkalmazásának tilalma, utazási korlátozások, a Dávid csillagnak a használata, kötelező használata, és ezt követte ez a bizonyos 944. április 28-i rendelet, ugye a gettósításról, amit már 16-án, tehát a rendelet hatályba lépése előtt már megkezdtek. Ugye vannak itt ezek a legendák, hogy mindent a németeknek köszönhetünk, mert mindent a németek csináltak. Hát kérem szépen nem, Adolf Eichmann megérkezett ide, és hozott magával körülbelül 150 embert. Na most a magyar hatóságoknak a rendkívül aktív közreműködése nélkül lehetetlen lett volna végrehajtani mindezt a rettenetes folyamatot, ami aztán a holokauszthoz vezetett. Tehát a magyar felelősség megkerülhetetlen, nem elvitatva a német felelősséget, de persze se felejtsük el, hogy az a fajta narratíva, hogy idejöttek a gonosz németek, és mindent el kellett szenvednünk, ez így ebben a formában semmiképpen nem állja maga a helyét. Tehát mindenképp egy erős önreflexióra és egy erős önvizsgálatra van szükség, ha végig akarjuk ezt gondolni. Márai Sándornak van egy 44 május év naplóbejegyzése. Ez így hangzik, hogy hideg május, didergek, az emberekkel nincs mit beszélni. Mint ahogy részeggel vagy őrültekkel nem lehet vitatkozni, a magyar középosztály megőrült és berúgott a zsidó kérdéstől. Az oroszok körösmezőnél, az angolok és amerikaiak persztölött, és ez a társadalom eszelősen és tajtékozva sem akar, nem tud másról beszélni, mint a zsidókról. Tehát mire utalt ez a Márai féle bejegyzés, annak ugye részleteit nem tudjuk meg. Ami biztos, hogy egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy ami a zsidó honfitársainkkal, polgártársainkkal történik, az valami rettenetes. Lehet arról vitázni, hogy ki mennyit tudott arról, hogy haláltáborokba szállítják őt, hogy idézőjelben csak munkatáborokba, hogy rettenetes szenvedés vár rájuk, az nem is volt kérdés. És természetesen ekkor is akadtak olyan emberek, akik igyekeztek maximálisan kiállni mellettük. Ugye itt például Apor Vilmost említeném meg, akkor ugye most győri püspököt, aki ugye aztán a szovjet katonák vették el az életét, ugye a vörös hadsereg katonáit, amikor a győri püspökvárba menekült nők védelmében eléjük állt. Ő például nagyon egyértelműen fogalmazott, idézem, és aki megtagadja a kereszténység alaptörvényét a szeretetről, és azt állítja, hogy vannak emberek és csoportok és fajták, amelyeket gyűlölni szabad, és azt hirdeti, hogy embereket kínozni szabad, legyenek azok akár négerek, akár zsidók, az bármennyire kérkednék is azzal, hogy keresztény, olyan, mint a pogány, és nyilvánosan bűnös. És mindenki, aki ilyen kínzást helyesel, és azokon részt vesz, súlyos bűnt követel, és addig feloldozást nem kap, amíg ezt a nagy bűnét jóvá nem teszi. Azt gondolom, ez egy nagyon fontos morális kiállás, és nem mindenki követte ezt, nem mindenki állt ki ilyen értelemben. Nyilván ebben sok minden motiválhatta a társadalom egyes rétegeit. Voltak itt a félelem, a saját biztonságának, a családjának a félelme. Ugyanakkor azonban ne vitassuk el, hogy ilyen zsidó törvényekkel kikövezve egy társadalomban igenis létezett antiszemitizmus, és hamis megközelítés az, hogy ezt csak kívülről hozták el nekünk. Úgyhogy amikor visszagondolunk erre az időszakra...
Hát az ami nyilván... nekem még további örök rejtély, amellett, hogy ahogy ilyen törvények születhettek, és ezt kihagyolhatták, és törvénybe iktathatták emberek, döntéshozók, nekem a másik az, hogy a polgárság, a középosztály, és mindenki más hogyan nézte ezt végig. Tehát hogyan, mert az is egyfajta csendes asszisztálás a történtekhez.
Ez a egyik legnagyobb lélektani kérdés, hogy azok, akik ezt nem támogatták, nem értettek egyet fel, és ne vitassuk elő, rengeteg ilyen
persze,
ember
biztos,
volt.
Persze, biztos,
az vajon miért? A félelem, a dermedség, az, hogy talán el se jutott az agyukig, hogy úristen, ez tényleg megtörténhet, a tagadás állapota lehetetlen megítélni.
Tehát,
és hadd mondjak egy példát arra, hogy... Egyre összetett és bonyolult folyamatról beszélünk, aminek a sajnos brutálisan vége lett. Volt Nagyváradon egy Vajszlovics Emil nevű szállodás. Ő például egyebek mellett arról volt híres, hogy a nagyváradi magyarság egyik legnagyobb zászlóhordozója, zsidó származású úriemberről beszélünk. Elég gentlisen viselkedett, párbajozott, szállodatulajdonos volt. A városi legendák szerint, hogyha szakított egy barátnőjével, akkor egy házat adott mindig jutalom gyaránt, és azt lilára festette jelezőjén, hogy ő is az én csajom volt. Ezek a sztorik vagy igazak, vagy nem róla, de ugye egy személyiséget mégiscsak tudnak jellemezni. És van róla egy olyan történet, hogy valami román tábornok megszállt az ő házában a 20-as években, és egy másik román tábornok fölkereste, szólt a londoner fiúnak, hogy keltse föl, ébressze föl. Mondta, hogy még a tábornok úr azt kérte, hogy 3-ig aludni szerette, vagy 4-ig, vagy 2-ig, teljesen mindegy. Van 10 perc, addig a másik tábornok úr igyon egy kávét. Ez meg megütötte a londoner fiút, mire Vajszlovics állítólag egy atagánnal megsebezte a tábornokot. Nem tudjuk megint ezt, hogy ez pontosan így volt el, viszont a következő történet terjedt el róla, hogy amikor vallomást kellett tennie ugye a bírósági tárgyaláson, akkor megkérdezték az összes létező adatát, mondta, hogy nemzetisége magyar, vallása zsidó, közölték vele, hogy a hatályos törvények szerint, akinek zsidó a vallása, az nem lehet nemzetiségének magyar. Mire Vajszlovics állítólag jelezte, akkor azonnal kikeresztelkedik, de más neki nem fogja beírni, mint hogy magyar. Uh-huh. Megint nem állítom, hogy biztosan így történt a dolog, de az kétségtelen tény, hogy egyebek mellett Vajszlovics ami azt is megtette, megint csak a legendák szerint, hogy például amikor Horthy Miklós bevonult, akkor egy istállójába fogadta a lovát. Hát Vajszlovics emiatt is deportálták és elpusztították. És akkor mérlegeljük ezt a dolgot, hogy mivel járt.
Igen.
Mivel járt a felszabadult területeknek, onnan mi a oldalunkon ez a felszabadult területnek a megszállása, hogy vajon lehet-e egyértelműen csak pozitívunként beszélni erről, és ezek súlyos szavak, én ezt tudom és vállalom, de gondoljunk bele, hogy hány honfitársunk vesztette az életét ilyen módon. És hadd idézek egy számomra megrendítő dokumentumot, a Szép Ernő Emberszak című munkája. A Szép Ernő huszti születésű volt, Hajdúszoboszton nevelkedett, zsidó származású kiváló íróról beszélünk. És a következőt írja, és hadd idézem ezt egy picit hosszabban. Én zsidó vagyok? Hogy zsidó vagyok? Mi az? Sárga vagyok én, vagy zöld, vagy kék, vagy milyen? Éppen olyan testszín vagyok, mint a magyarok. Kinek az ideája volt, hogy én itt zsidó legyek? Nekem bizony Isten eszem ágába se volt, hogy zsidó leszek majd, ha megszületek. Itt várt a világon ez a buta meglepetés, mikor itt kiszálltam. Nekem itt zsidónak kell lenni. Miért? Én magamban, mikor nem gondolok erre, abszolút nem vagyok zsidó, egy fiú vagyok. Szerelem a hazám, és az Istenem a halál. És valaki rám néz, és azt tudja, hogy én zsidó vagyok. Mintha ránéznék valakire, akiről tudják, hogy az lopott egyszer. És nekem a szememmel ki kell tartanom ezt a vádat, vagy ráfogást, vagy elnézést, hogy mi az, hogy az ember zsidónak veszik. És nekem úgy kell néznem, hogy igenis rendben van, jól van, zsidó vagyok. Pedig én bennem, ez egyáltalán nincs elintézve. Én az egész dologgal nem vagyok tisztában. Nem vagyok ebbe beleegyezve, se belenyugodva, csak ráhagyom, hogy zsidó vagyok, mit csináljak. Engem kérdeznek, mikor rám néznek. Mit feleljek? Én egyszerűen elnevetném magam, de kérlek, hisz ez egy őrült ostobaság, csak nem fogunk ebben az érdekes életben ilyesmivel is foglalkozni. Sokszor úgy voltam vele, mintha az egész csak egy rossz vész lenne, amit én ellenem találtak ki, hogy ilyen butaság miatt is szenvedjek. Egész életemben zsidó leszek. Tessék talán felosztani ezt, mint a katonaságot, vagy mint egy közmunkát, mindenki szolgáljon mondjuk egy évet, mint zsidó, ha már okvetlenül kell valaki zsidó is legyen, azon kívül, hogy ember. 1945-ben írta ezt a Szép Ernő, aki túlélte a holokausztot. Nem gondolnám, hogy elemezni kellene ezt az írást, hogy miről is szól ez.
Nem, abszolút. Hát köszönjük szépen, én azt gondolom, hogy ezt évről évre, amíg ember az embere, mindig föl kell eleveníteni ezeket a borzalmakat, hogy még egyszer eszében ne jusson senkinek, még csak hasonlót se. produkálni.
Hát vagy támogatni, vagy mellé állni.
Vagy támogatni, vagy mellé állni, vagy akár még csak gondolatban is foglalkozni ilyesmivel.
Bizony, talán csak egy segédgondolat, ehhez egyszer elhangzott az a kérdés, hogy miért kell foglalkozni azzal, hogy tanítsuk, ahol csak lehet, hogy a holokauszt tagadás az miért bűn minimum morálisan, és hát miért nem foglalkoznak más ilyen történeti kérdésekkel hasonló módon, és egy nagyon egyszerű válasz érkezett, mert például miért nem a Mohácsi csata, azért, mert Mohácsi csata tagadók nincsenek. Hát, ez a válasz erre. Aha. És egy másodperc is ne felejtsük, hogy ez elsődlegesen arról szól, hogy emberek embereket azért bántottak, amik. Nem azért, amilyen döntést hoztak, nem azért, hanem aminek születtek. Ennél borzalmasabb dolog pedig a Földön, azt gondolom, hogy nincsen. Szétnézünk a 21. században, láthatjuk, hogy sajnos ma is látunk nagyon ijesztő jeleket. Nyugodjon békében minden áldozat, ezt tudom mondani, és soha többet ne történjen ilyesmi.
Így van, egyetértünk. Nagyon köszönjük, Csaba, hogy megemlékeztünk és beszélgettünk erről. Szép napot!
Köszönöm szépen a figyelmet, szervusztok!
Katona Csaba történésszel beszélgettünk a holokausztról, a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja, április 16-a, vagyis a mai nap.